Portrék az Eltéről. Lóth László.
Köszöntöm a hallgatókat, Juhász Dorottya vagyok. A legtöbb egyetemi oktatónkról, tanárainkról nagyon keveset tudunk, de időnként alkalom nyílik arra, hogy jobban megismerjük munkásságukat. Lóth László tanárúrral beszélgettem szakmai pályájáról és arról, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a vállalkozást a tanítással úgy, hogy mindemellett másra is jusson ideje. Tanár úr, milyen fordulópontot tud életében kijelölni 1970 és 1980 között, azaz 20 és 30 éves kora között?
Tulajdonképpen nekem ott több fordulópontom is volt. Picit vissza kell annyiban menni, hogy én első generációs értelmiségi vagyok, és amikor én 1968-ban leérettségiztem, én 50-ben születtem, 68-ban leérettségiztem, akkor az én szüleim a három testvéremmel együtt nem nagyon tudták finanszírozni azt, hogy én egy egyetemet vagy valamilyen szintű elsőfokú intézményt elvégezzek. Azért mondom, hogy valamilyen szintű, mert még egy főiskolában benne lettek volna, csak hát engem akkor már az egyetemi élet vonzott. És ugye akkor nem kellett nagyon finanszírozni elvben ez, de hát azért a keresett kiesése, tankönyvek, jegyzetek, stb. Úgyhogy én nagyon gyorsan eldöntöttem, hogy akkor ez saját erőből. Elkezdtem dolgozni. 1968-ban bekerültem a Csepel Művek kerékpár és varrógépgyárába, és ott először, szóval én üzemtechnikusnak vettek volna föl, mert én technikumi érettségit szereztem. Azt mondtam az akkori üzemvezetőnek, hogy hát én inkább azért szeretném a gyakorlatot megismerni, úgyhogy vállaltam egy jó fél évet beállító lakatosként. Ez egy présüzem volt, három műszakban, nekem kellett fiatal siherderként elosztani a munkákat, időnként 40-50 éves, eredetileg parasztasszony között. Nagyon sok mindent tanultam én ebből, és amikor később üzemtechnikus lettem, akkor ez nagyon sokat jelentett az életemben. Közben egy év múlva már megkezdhettem az egyetemi tanulmányaimat. Ezekben a tanulmányokban nekem nagyon sok és nagyon mérvadó tanárom volt, akinek a munkásságát én mai napig azt mondom, hogy meghatározó volt. Önök már nem ismerik például Bizám Györgynek a nevét. Képzel, egy olyan tanár volt, hogy 200 fős évfolyammal interaktívan párhuzamosan dolgozott. Ez azt jelentette, hogy az első alkalommal, amikor rámutatott valakire, akkor meg kellett mondani a nevünket, és egy hét múlva mindenkinek fejből tudta a nevét, és úgy szólított föl bennünket. Ez matematika volt, nagyon kemény matematika, úgy, ahogy egy műszaki egyetemhez illik. Így folytatódott aztán tovább. Sajnos ki kellett hagynom három évet, mert 1973 és 75 között elvittek katonának, és úgy jött ki, hogy még azt a csonka fél évet, ami szeptemberi kezdés és október végi leszerelés lett volna, azt sem engedélyezte. Az egyetem egyébként a honvédségnél ez megoldható lett volna. Elkezdtem elvégezni az egyetemet, jól, rosszul, nagy vitáim voltak az egyetemi oktatókkal, mert ez alapjában véve konstruktőrképzés volt, én meg soha nem akartam konstruktőr lenni. Én technológus akartam lenni, üzemszervező akartam lenni, menedzser akartam lenni, ilyesmi. Úgyhogy volt egy-két izgalmas tárgyunk, de hát ez minden egyetemen így van, aminek teljesen semmiféle hasznát nem láttuk, de hát le kellett vizsgázni belőle, működött, mai napig is azt mondom, hogy kellett hozzá. És 1979-ben végeztem így, gépgyártás technológus szakon, üzemgazdaság ágazattal, és hát elég izgalmas diplomamunkát is választottam, mert ugye egy gyártástechnológusnak mindig az a feladata, hogy itt van egy műtyűr, tervezd meg, készíts hozzá szerszámrajzokat, esetleg valami minimális gazdaságossági számítás is. Nekem elég izgalmas téma jutott eszembe. Megpróbálom szó szerint elmondani. Oktatási és kereskedelem politikai célokat szolgáló NC szerszámgép központ létesítésének megvalósíthatósági elemzése. Na, az NC az numerikus szerszámgépet jelent. Ez egy olyan megoldás, hogy számítógép vezérli tulajdonképpen a teljes munkafolyamatot. No, összeszaladt a fél tanszék, hogy ez a szerencsétlen nem akar annyit rajzolni. Elég jó voltam a rajzba, ez nem okozott gondot. Aztán a tanszék vezetőm, Horváth Mátyás professzor azt mondta, hogy maga itt a tanszéken fogja ezt megcsinálni. Ez azért izgalmas, mert ez egy ilyen 3-4 hónapra, ilyenkor el kellett menni egy másik gyárba, egy másik egységbe, és ott kellett diplomamunkázni. Én ezt a tanszéken csináltam, hallatlan nagy szabadsággal, belekóstolva a tanszéki életbe, és hát amikor végződött ez a diploma munka, elnyertem a Gépipari Tudományos Egyesület második díját, akkor azt mondta a professzor úr, hogy gyere ide hozzánk tanítani. Ez persze egy ilyen kiegészítő tevékenység volt. Kezdő mérnök hallgatókat oktattam. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy műszaki szemléletre. Volt ennek egy formális neve, hogy laborgyakorlat, mérés, technológia, stb., de hogy mivel függ össze, hogy mit ér a mérnök, hogy milyen életpályája lesz a mérnöknek, ezt én ott megtanultam, és innentől kezdve ment tovább. Izgalmas dolgok történtek persze még az életemben, valahogy úgy adódott, hogy első szerelmemmel 1970-ben gyorsan össze is házasodtunk. Albérlet, lakáskeresés, szóval ugye a szokásos fiatalokkal kapcsolatos ügyek, és hát ebbe a terminusba tartozik bele 1977-ben a legidősebb fiam megszületése is. Úgyhogy ilyenek voltak. Mai napig imádjuk az abbát például, aminek most reneszánsza van. Na most én nem titkolom azt sem, hogy én milyen szakmai pályát jártam be, mert ez az egyik vonulata. A másik vonulata az volt, hogy hát elég hamarabb az időben engem elvitt az élet az ifjúsági mozgalom felé, amelyet érdekes módon a rendszerváltás előtti időszakban kommunista ifjúsági szövetségnek hívtak, de ez nem volt kommunista. Ebből az értelemben, miközben a Magyar Szocialista Munkáspárt pedig nem volt szocialista, hanem egy kommunista jellegű. Én ezeket belülről láttam, és azt gondolom, hogy mindazok, amelyek itt utólagos értékelésekbe, egyebekbe vannak, egy nagyon komoly vonulatot hiányolnak. A kommunista szó az eredetileg a közösségiből származik. Na most mi ott közösséget építettünk. Első vezetőképzési gyakorlataimat ott szereztem, első oktatói képzési, felnőtt oktatói gyakorlatomat ott szereztem. Ebben a vonatkozásban tanítómesterem volt Eszvárnagy Marian, aki abban az időben az Országos Vezetőképző Központ osztályvezetője volt. Tőle tanultam meg az andragógiát, ő volt Magyarország első andragógusa. És hát félelmetes volt, amikor néhány évvel ezelőtt nekem kellett a búcsúbeszédet mondani a sírjánál, szóval ez egy csodálatos valami volt abban az időszakban. Úgyhogy én így működtem, nagyon izgalmas évek voltak, rengeteg olyan kis táborba jártunk, ahol vezetőket képeztünk, tehát ez a másik vonulat az, ami ebben az időszakban meghatározó volt.
Mi az a szakmai eredmény, amit mostanában kutat, vagy jelentős eredménynek tart?
Elég egyértelmű a kompetencia értelmezése. Ma a csapból is kompetencia folyik, és senki nem tudja, hogy mi az igazából. Én 2 évvel ezelőtt a habilitációs értekezésemben megpróbáltam erre egy olyan definíciót adni, ami összehozza a 2 irányú fölfogást, tudnilik. Van egy olyan fölfogás, amelyben azt mondják, hogy a kompetencia a későbbi teljesítménynek egyfajta előfeltétele. Ez a humán erőforrás fejlesztési felfogás. Van egy olyan felfogás, amelyik azt mondja, hogy a velünk született eredendő természetes tanulás képessége, ez Noam Chomsky-tól származik, ő egy nagyon ismert nyelvész, és hát a pedagógia pedig lavírozik a kettő között, nem tudja igazából, hogy mit csináljon ezzel a 2 meghatározással. Én egy olyan meghatározást hoztam be a szakmába, hogy teljesítmény potenciál. Tehát potenciál, ami ugye azt jelenti, hogy potenciálisan megvan bennünk a teljesítmény, ezt nevezem kompetenciának, csak nem mindegy, hogy milyen irányba tudom ezt kifejleszteni. És akkor ebben vannak szakmai, szociális és személyes kompetenciák. Például személyes kompetencia a becsvágy, az attitűdök, a személyes motivációk és hasonlók. Én azt gondolom, hogy ezeknek a gyakorlati alapjait én megszereztem annak idején nagyon fiatal koromban végzett felnőtt oktatásokban.
Kutatói, gondolkodói munkája során milyen nehézségekkel találkozik?
A legnagyobb nehézség nekem a következő. Igazából azt ismeri el a tudománykutatónak, aki nagyon pici területen, nagyon mélyen, nagyon részletekben menően hoz eredményeket. A másik irány nem ismeri el. Nem ismeri el az inter- vagy multidisziplinaritást, amikor tényleg az ember nagyon sok mindennel foglalkozik, és nagyon sok mindenhez ért is. Hát, hogyha az én működési területemet nézem, akkor én informatikát tanítok itt a bölcsészkarom, akkreditált változásmenedzsment tanácsadó vagyok, ahol a vállalati élet zegédzugát kell ismernem, beleértve abba is, hogy mit jelent manapság az EBIT, az EBITDA keletkezése, a bad debt research-öknek a visszaköszönése a vállalati eredményekre. Szóval abszolút közgazdasági és abszolút ilyen. De vezetőképzés, abban is járatos vagyok, tanítok kommunikációt, marketinget és jó néhány ilyen terület. Azt gondolom, hogy ezt a fajta inter- és multidisziplinaritás viszony nem ismeri el a tudomány. Független attól, hogy PhD, habilitáció, minden ilyennel rendelkezem, de ezeket nehéz volt emiatt elismertetni. Az én nemzedékem az a mai napig imádja a Beatles-t, én is benne vagyok.
Az ön szakmájában mit jelent az a szó, hogy valaki sikeres?
A tavalyi HVG Karrier Plus-ban írtam erről. Azzal indult ez a tanulmány, hogy fölidéztem Kiplingnek, Rudyard Kiplingnek egy meséjét, amelyik Purundász és Purumbagát életéről szól. Purundász egy főminiszter volt, félelmetes hatalommal, kapcsolatokkal, birtokkal, vagyonnal, mindennel együtt, és Kipling azt írja, hogy Indiában nem kell megmagyarázni, az ember életet vált. Elajándékozott minden vagyonát, mindenét, ami csak lehetséges, és kolduló szerzetes lett belőle. Még a nevét is megváltoztatta Purundászról Purumbagátra. Élt a remeték életét, majd egyszer letáborozott egy hegyen, egy barlangban. A falusiak néha vittek neki különböző ennivalót, hogy ne halljon teljesen éhen. Purumbagát ott élt az állatok között, és meditált. És akkor a kedvenc szarvasa egyszer oda dörgölözött hozzá, és nagyon ideges lett, és ő megértette, hogy valamit üzenni akar. Leballagott a faluba, föllármázott mindenkit, elmenekítette őket egy magasabb hegycsúcsra, és megmentette a falut egy földcsuszamlás több száz lelkes áldozatától, mert mindenki meghalt volna, ami egy óra múlva bekövetkezett. És akkor ennek kapcsán én azt gondoltam végig, és azt írtam le, hogy mi is az igazi siker. Például Purumbagátnak nem a hatalom, a miniszterség, a vagyon, a paloták, stb., hanem az, hogy ő meg tudott menteni nem tudom hány lelket. Azt gondolom tehát, hogy olyan értékek jelentik a sikert, amelyek nem a köznapi értékek, nem mérhetők valamilyen materiális módon. Nekem például most a legújabb értékem az, hogy van egy 2,5 éves kisfiam, és az ő neki mit tudok átadni az életbe. Ha ő belőle sikeres ember lesz, akkor az az én sikerem. Természetesen a döntésszabadsága mindig majd az övé lesz.
Hogyan látja a jövő nemzedékét a saját szakterületén?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha itt az egyetemen nézem, akkor a hallgatók nyitottabbak, következetesebbek, kimerik mondani jobban a véleményüket, nincs bennük olyan eredendő tisztelet az idősebbek iránt, mint ami korábban volt, és ez nagyon jó, mert ne a kort és ne a fehér hajat tiszteljék, hanem a tudást. Nekem azok a szép időpontok az életemben, amikor egyszer csak megáll a tanteremben a levegő, és valamit felfedezünk, és valami olyan jó sikerül. És erre ez a mostani nemzedék tökéletesen alkalmas. Hatalmas autodidaxis jellemzi ezt a nemzedéket, legalábbis az informatikában én ezt tapasztalom. Ugyanakkor féloldalas a műveltség, és ez elsősorban a műveltségben, főleg itt a bölcsészkaron, de ez egy teljesen természetes dolog. Ez úgy működik, hogy a klasszikus műveltségnek vannak prioritásai. Nem tekintik például műveletlennek azt a professzort, aki azt mondja, hogy hát én még mai napig nem tudom, hogy fölkapcsolom ezt a lámpát, akkor mi történik. És műveletlen az, aki adott esetben, hát talán nem ennyire kemény, de nem tud latinul, vagy műveletlen az, aki a klasszikus irodalmi műveket nem olvasta, nem ismeri, és így tovább. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az itteni hallgatók körében nagyon sok olyan kolléga van, igen, én önöket kollégának szólítom, nagyon sok olyan kolléga van, akinek széles körű és sokoldalú műveltsége van. A másik vonulat, akikkel én a gazdaságban találkozom, fiatal menedzserek, néha ijesztőek, néha félelmetesek, néha borzalmasan törtetőek, önérvényesítőek, agresszívak, mert azt gondolják, hogy ilyennek kell lenni. Holott az igazi sikeres ember szerény, nem agresszív, hanem asszertív, és hajlandó állandóan tanulni. A mai fiatal vezetőknél pont ezt a tanulást hiányolom. Egyszer diplomát megszereztek, van 2-3 nyelvben abszolút perfekciójuk, és akkor azt gondolják, hogy ez elegendő. És az alapvető vezetés elméleti dolgokat nem ismerik sokan. De ez csak egy szubjektív vélemény.
A szakmai munkájából, vagy általában a jelenlegi kutatásokból hogyan kerül be valami az egyetemi oktatásba?
Hát nálam elég indirekt módon, de az én hallgatóim azért kicsit talán szélesebb körben látják az informatika alkalmazását. Tehát én nem azt az informatikát képviselem, ami klasszikus, hogy onnan indul, hogy bitek, bájtok, nullák, egyek, programozás, folyamatok, stb., hanem a felhasználás oldaláról. Én látom, hogy mit összekínlódik a vállalkozói szféra például, hogy nem tanulta meg rendesen az informatikát. De tessék megnézni egy minisztériumi előterjesztést, ha nem PDF-be csinálják, hogy elfedjék a formázási dolgokat, akkor még most is találkozna olyan, hogy rákönyököl a szóközbillentyűre és középre igazít. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az informatika. Én az informatikában abból indulok, hogy a valós életben 3 dolog, az információ előállítása, tárolása és közreadása egy egységet alkot. És nem úgy, ahogy ezt sokan csinálják, és sokan működik. Tehát én meg akarom óvni a hallgatóimat azoktól a kudarcoktól, amelyet csekély informatikai tudással talán el lehet követni.
Így visszatekintve, már említette az egyetemi éveit, van még valami, amit úgy várt volna az egyetemtől, de nem kapott meg?
Igen, igen, nem volt elég modern. Klasszikus volt. Klasszikus volt, hát csak egyetlen példát hadd mondjak, hogy iszonyú mértékben foglalkoztunk a gőzgép működésével, a gőzgép tervezésével, az ottani körciklusú folyamatokkal, stb. Holott gőzmozdonyt már akkor nem nagyon lehetett találni, szóval nem működtek úgy, ahogy kellett volna. Rengeteg olyan dologban viszont nagyon korszerű ismereteket tanultunk, amelyet élvezett volt megtanulni. Mi már például a fogaskerekek tervezését a számítógépes program alapján végeztük. És az én diplomamunkám is azért volt egy számomra egy nagyon nagy tanulási folyamat, mert az akkori SZÜV-ben, ez a számítástechnika üzemeltetési vállalatnak volt a rövid neve, éjszaka futtatták le azokat a programjaimat, amelyek a numerikus technológiával kapcsolatosak voltak. Tehát 2 irányú volt a műszaki egyetem, egyrészt ez, másrészt egy másik része. De hát, hogy én még egy picit hadd mondjak mást is, én elvégeztem a politikai főiskolát is. A politikai főiskolát sokan még úgy tekintik, mint egy ilyen pártkáderképző intézmény, ez nem az volt. Itt az állami vezetők, bankok tisztviselői, társadalmi szervezetek, önkormányzatok tisztviselői, illetve funkcionálisai tanultak, és nagyon izgalmas volt az, ahogy pontosan ezt a kettősséget lehetett észrevenni. És írtam egy szakdolgozatot, nagyon kemény vitába keveredtem az opponensemmel, aki egy olyan igazi pártaparácsik volt, hatalmas nagy pengecsattanások voltak köztünk, de azért azt gondolom, hogy ott rendkívül sok jó dolgot tanultunk. Társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai, vezetéstudományi és egyéb dolgokról. Miközben ott volt egy olyan maradi része is, hogy aki nem jól tanulta meg a nemzetközi munkásmozgalom történetét, és kevés Marx-Engels-Lenint olvasott, ott bizony voltak problémák. Ebből nekem is voltak problémáim. Én az avid szövegeket kevésbé tudtam fogadni, miközben a modernitást ebben is megtaláltam.
Szeret tanítani?
Igen. Igen. Sokan megkérdezik tőlem, hogy miért vagyok itt. És én mindig azt felelem, hogy hetente van 10-12 órám, amikor becsukom magam mögött a tanterem ajtaját, és akkor nem érdekel semmi más. Akkor az érdekel, hogy hogyan tudom egy olyan úton végigvezetni a hallgatóimat, amin egyedül nem tudnának talán úgy végigmenni, mint az én segítségemmel. De ilyenkor ki lehet zárni, az inflációt, ki lehet zárni a fizetésképtelenséget, az érdekharcokat, a szervezeti taktikákat, amiben egyébként benne vagyok a vállalkozói területen, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes és harmonikus dolgot jelent nekem.
Ön szerint mi az, amit az embereknek nem tanít meg a formális oktatás rendszere, pedig mindenkinek szüksége volna erre a tudásra?
Szembenézést a saját attitűdjeikkel, szembenézést a saját élethelyzeteikkel, és valamilyen módon az egyéni perspektívák kialakítását. Én mindenfél év elején megkérdezem önöket, hogy miért jönnek ide, mit akarnak. Hát a hallgatóim fele körülbelül azt mondja, hogy nem tudom, fogalmam sincs róla. És amikor később találkozunk a fél év vége felé, vagy két fél éves tárgy esetén még később, valamiféle orientációhoz hozzá tudok járulni, de nincsen személyes stratégia, és ez baj. Ez azért baj, mert ezt a BA képzést ráadásul valami ilyesmire találták ki, és ez nem működik. Tehát nekem ez egy nagyon nagy bajom. A másik bajom az, hogy nagyon sok esetben hiedelmek vannak. Most például írok egy cikket, amely kifejezetten ilyen területekkel foglalkozik, és azt írja nekem a szerkesztő e-mailbe, hogy hát nagyon elgondolkodom mindig azon, amiket írsz, mert én rám is vonatkoznak. Nálunk például 60 évesen mindenki meghal szív- és érrendszeri megbetegedésbe, én most vagyok 38 éves, van még 22 évem, erre kell stratégiát kitalálni. Ez egy marhaság. Azért, mert a családban van egy ilyen szituáció, hát ha még be is programozza magának, akkor megette a fene. És én azt gondolom, hogy ő beprogramozza ezt magának. Jól le is toltam érte.
Honnan jött önnek, hogy informatikát tanítson?
Biztos, hogy benne van egy olyan is, ami eredendően a mérnöki múltamból adódik. Benne van az is, hogy nagyon sok olyan munkahelyen én voltam az első, aki az informatika felhasználója volt. De azt gondolom, hogy ez egy akkora terület, és olyan exaktság van benne, ami nekem külön élvezetet jelent, hogy ebbe én bele tudok nyúlni, meg tudom ismerni, végig tudom gondolni. Ez az egyik. A másik pedig segíteni szeretnék az embereknek. Mert katasztrófa, hogy mennyire nem képesek átlátni néha azokat a rendkívül egyszerű dolgokat, amit az informatika segítségével kapásból meg lehet oldani.
Önnek mik a túlélési stratégiái? Hogyan tud megállni a napi rohanásba, kikapcsolódni?
Érdekes módon valamiért egy kicsit távolabb került tőlem mondjuk Mozart vagy Haydn, de Beethoven nem. Szóval amikor úgy nagyon fáradt vagyok, és akkor meghallgatom ismét az Eroica szimfóniát, vagy meghallgatom a 9. szimfóniát, akkor ez valamiféle óriási töltődést ad. Pacsirta lettem. Ez azt jelenti, hogy hajnalba kelek minden alkalommal, ma például 3:30-kor. Ezen pontosan így csodálkozik mindenki, ahogy most ön. Ez nem csak abból adódik, hogy ekkor van nyugalom, ekkor van elmélyülési lehetőség és hasonló, hanem például abból is, hogy a 2,5 éves kisfiamtól nem lopom el az időt. Amikor délután együtt vagyunk, amikor este együtt vagyunk, akkor az az ő néhány órája, és az alatt nekem nem szabad elvonulni és máshova menni. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezekben a hajnali órákban néha nem csinálok semmit, hanem csak tényleg gondolkodom, stratégiákat alakítok ki, megpróbálom megérteni azokat a folyamatokat, amelyek természetszerűleg gyorsultak, és ez nem baj. Mindennek gyorsulnia kell, de azt gondolom, hogy ezekre ilyenkor lehet jó válaszokat kialakítani.
Egyetemista korában, vagy 20-25 évesen milyen elképzelései vagy álmai voltak, amikről azt gondolta, hogy ezt akarja majd élete során megvalósítani?
Hú, ez egy nehéz dolog. Én tulajdonképpen a szüleim indítatására lettem mérnök. Gyári munkások voltak, Azt mondták, hogy a mérnöki a legszebb beosztás, a legszebb pálya és hasonló dolgok. Ezeken az álmokon változtatnom kellett. Azt hiszem, a menedzsment irányába viszont nagyon hamar elköteleződtem. Én már 26 évesen tartottam menedzsmentről előadásokat, és hát ráadásul a felnőtt képzés, felnőtt oktatás, amiben nagyon benne vagyok, az eléggé meghatározó volt. Ebbe akartam alkotni, sikerült sokat, és ebbe akarok még alkotni nagyon sokáig.
Ha kaphatna egy jegyet bárhova a világon egy hétre, akkor hová menne, és hogy töltené el ott az időt?
Hát erre most azért nem tudok válaszolni, mert imádok utazni. Tehát én egyformán jól éreztem magam a trópusokon, voltam Kubában, mindenféle latin zenét nagyon szeretek, tehát talán ez annak is köszönhető, hogy 27 éves koromban 6 hetet töltöttem Kubában, tehát az megfogott annak a temperamentuma.
Cómo lo baila la gente en la tierra de Cibao. Aunque en Cuba no nací a la hora de bailar. Aunque en Cuba no nací a la hora de bailar.
Nagyon jól éreztem magam Finnországban, ahol kedves, barátságos, hidegtűrő emberek vannak. Én minden országból szeretek egy picit tanulni és valamit venni. Nagyon érdekes, például egyszer Németországba jártam, és látjuk, hogy mennek ki a tehenek legelni. Aszfaltozott utak, gyönyörű tisztaság, minden. Kérdezzük a házigazdánkat, hogy itt van az istáló valahol? Szóval persze, hát a fölött laktak. Semmit nem hallottunk, éreztünk, szagoltunk abból, hogy istáló fölött laktunk. Tehát a pontosság, a tisztaság, az elkötelezettség. De ugyanakkor nagyon szeretem az olasz és spanyol temperamentumot is, a maga szétszórtságával, vagy nagyon szeretem azokat az értékeket hordozó dolgokat, ami Skandináviában van. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon esetleges döntés lenne, hogy hova utaznék.
Ha kapna egy időgépet, mit kezdene vele, hogy használná?
Hát ilyenkor ugye az ember azt gondolja, és az a legizgalmasabb, hogy mit és hogyan pörgetne vissza. Én meg mindig előre néznék. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hol fogunk tartani 100-200 év múlva. Az, hogy ez a világ, ez az emberiség képes-e megragadni azokat a lehetőségeket, amik vannak, vagy éppen ellenkezőleg az evolúció során a visszafejlődés alakul ki. Nézzük meg, végig gondoljuk azt, hogy mi volt Róma annak idején, spanyol-portugál birodalmak, a United Kingdom, ugye, mindenütt, és most azért egészen más folyamatok kezdenek kirajzolódni. Kína, Távol-Kelet, India, Malajzia, Brazília, hogyha ezeket nézzük. Szóval kíváncsi lennék rá, hogy bejönnek-e azok a trendek, amelyeket itt most lehet vélelmezni.
Köszönöm Lóth László tanár úrnak, hogy megosztotta velünk tapasztalatait, további sok sikert és kitartást kívánok a munkájához.
Én köszönöm, és önöknek is ugyanezeket kívánom.
Lóth Lászlót Juhász Dorottya kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.